A mi segítségünk és háladásunk gazdag megáldása jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit új kenyér háladási napján. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdénekül testvérek a 158-as éneket. A 158. ének így kezdődik, ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek igéjét, a 103. Zsoltár első versétől kezdődően. A 103. Zsoltárból olvasom Isten igéjét a következőképpen. Dávid Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvérek, elénekelve a 348-as énekünk első 4 versét. A 348. ének első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Imádkozzunk! Istenünk, édesatyán, köszönjük, hogy elsegítettél minket a hálaadás napjára. Te látod, Istenünk, hogy egy esztendő összes napja között nem sok a hálaadás napja. Nem egyszer tele van a szívünk zugolódással, elégedetlenséggel, panasszal. Sokszor könnyebben megfogalmazzuk a mi hiányainkat, mint ahogyan észrevennénk mindazt, amink van. És inkább panaszkodunk, zugolódunk, mint sem hálát adnánk, mindazért, amit eddig különös ajándékképpen kaptunk tőle. Istenünk, köszönjük neked mindenek előtt az életet, ezt a páratlan csodát, ezt a megismételhetetlen lehetőséget, amivel megajándékoztál minket. Bocsáss meg, hogy nem mindig élünk úgy ezzel a drága ajándékkal, mint amit tőled kaptunk. Bocsáss meg, hogy gyakran úgy gondolunk az életünkre, mint ami fölött csak mi rendelkezünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te újra és újra emlékeztetsz arra, hogy kicsoda a mi gazdánk, kihez tartozunk, és ki az, akinek el kell számolnunk egyszer a mi földi életünkkel is. Istenünk, hadd köszönjük meg neked a hálaadás napján a mindennapi kenyeret, a mindennapi öltözetet. Hadd köszönjük meg a hajlékunkat, az otthonunkat. Hadd köszönjük meg az Isten házát, a lelki közösséget. Hadd köszönjük meg a hit drága ajándékát, azt a sok bátorítást, vigasztalást, amit kaptunk eddig tőled. Köszönjük, hogy hitet ébresztettél a szívünkben, és köszönjük, hogy új reménységet is adtál valahányszor elcsüggett bennünk a lélek. Köszönjük hálaadással, hogy rád bízhatjuk ezt a mai napot. Adj kijelentést, felülről való üzenetet, és adj nyitott szívet, engedelmes lelket, akaratod megcselekvésére, hogy a mi hétköznapi kereszténységünk tükrözze vissza azt, hogy nem hiába találkoztunk ma veled. Köszönjük, hogy kész vagy tisztogatni életünket, megerősíteni minket hitünkben, reménységünkben, gyarapítani minket szeretetünkben. Köszönjük neked, hogy mindezekért Jézus Krisztusért adhatunk hálát, az ő nevében könyörögve és kérve, hogy áldj meg minket gazdagon a hálaadás napján. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 162-es éneket. A 162-es énekünk így kezdődik: szükölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Thank you. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek üzenetét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből a negyedik rész 10. versétől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből a negyedik rész 10-től 13-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviselésetekben, mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. Nemhogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok, a jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szükölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, új kenyér ünnepét ünnepelve a hálaadás jut eszünkbe. Ennek a drága lehetősége, amit sajnos nem mindig tartunk olyan természetesnek, hogy hálát adjunk Istennek mindazért, amink van, mindazért, amit kaptunk tőle. Amint már az imában is jeleztem, nem egyszer inkább a panasz, a zugolódás tolul az ajkunkra, azok miatt, amik hiányoznak az életünkből, és amikre talán úgy gondolunk, hogy azokra nagy szükségünk lenne. Igen, a hálaadás nem olyan természetes velejárója még a keresztény ember életének sem. Mert bizony minket, templomos, bibliás, imádkozó, hitvalló embereket is meg tud kísérteni az elégedetlenség, a zugolódás, a panaszkodás, a hálátlanság bűne. Joseph Heller a 22-es csapdája című könyvében egy nagyon érdekes jelenetet tár elénk, ahol a főhős, egy férfi, a szeretőjével beszélget. Mindketten ateisták. Így szól az asszony az ő szeretőjéhez, a férfihez. Bizonyára vagyok olyan jó ateista, mint te, dicsekszik az asszony. De még én is úgy érzem, jó csomó hálával tartozunk, és nem kell szégyenkeznünk, ha ezt kimutatjuk. Mondj egyetlen dolgot, amiért hálával tartozunk, fogadta el a kihívást a férfi. Hát, például én értem. Légy hálás, hogy megkaptál engem, mondja az asszony a férfinek. Persze, persze. De azért rohadt nyomorultul érzem magam, hogy nem kaptam meg még egyszer Dórit. És azt a sok más asszony, akit szerettem volna megkapni. Légy hálás, amiért egészséges vagy, mondja tovább az asszony. Keseredj el, amiért nem leszel mindig az, válaszolja a férfi. De örülj, hogy élsz, mondja az asszony. Dühöngj, hogy meg kell halnod, válaszolja a férfi. Rosszabbul is állhatnának a dolgok, kiáltotta az asszony. Átkozottul jobban is állhatnának, felelte szenvedélyesen a férfi. És így zajlik ez a különös párbeszéd ennek az érdekes könyvnek a két főhőse között. És azt hiszem, ráismerünk magunkra. Hogy igen, lehet megközelíteni úgy a vant, hogy hálásak vagyunk érte. De lehet úgy is gondolni, ha van arra, hogy mi lenne, ha még több volna. Meg lehet úgy is gondolni, ha van arra, hogy annak egyszer vége lesz, ahogy ez a pesszimista férfi fogalmazott. Most testvérek, Pál apostol írásából, amit ő a fogságból ért, nagyon sanyarú körülmények közül a Filippi beli gyülekezet tagjainak Pál apostol levelében nagyon pozitív hang csendül fel. Azt mondja, hogy én nem a szükölködésemre nézve szólok, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Arról van szó itt, ebben a nagyon rövid apostoli levélben, hogy Pál apostol a fogságban lévén időnként kapott egy kis anyagi támogatást a Filippi gyülekezet tagjaitól. Aztán nem mindig sikerült a Filippi gyülekezet tagjainak az összegyűjtött adományokat eljuttatni az apostolnak, mert túl messze volt a gyülekezettől. És akkor írja Pál ebben a nagyon rövid, nagyon örvendező hangú levelében, ez is meglep minket, hogy börtönben sanyarú körülmények között van, és mégis ilyen örvendező hangú levelet tud írni, hogy én örültem, hogy megújultatok a felőlem való gondoskodásban. Nem mintha, mondja tovább, kívánnám a ti ajándékotokat, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, amely sokasodik a ti hasznotokra. Vagyis, ha ti segítek nekem az én nyomorúságomban, adományt küldve nekem, ez nem csak nekem jelent örömöt, hanem ez a ti lelki javatokra is szolgál, mert ez a ti jó szívű adományotok, a ti lelki élteteknek látható gyümölcse, ami titeket pozitívan méltat. Dicséreteknekre szolgál, ha ti tudtok adakozni, és tudtok gondoskodni a nyomorúságban, a szükségben levőről. Most Pál apostol nagyon reálisan festi le az emberi élet helyzetét. Azt mondja, hogy van szűkölködés is, és van bővölködés is. Van jól lakás is, és van éhezés is. Lehetne tovább sorolni ezeket az ellentéteket. Van szabadság is, és van fogság is, mint ahogy Pál apostol ezt szintén saját bőrén tapasztalta meg. Van megaláztatás is, amikor egy római szigorú börtönbe vetik, és amikor az őrök kénye kedvének van kitéve, mint olcsó játékszer. Ugyanakkor van fölmagasztaltatás is, mert tudta, mit jelentett valamikor a dicsfényben sütkérezni, mint jeruzsálemi előkelő vallásos ember. Most testvérek, Pál apostol azt szeretné megtanítani Isten szent lelke által, hogy a hitvalló ember élete egy kiegyensúlyozott élet kellene, hogy legyen. A mi lelki örömünk állapota nem a külső körülményektől kellene, hogy függjön elsősorban, hanem attól, hogy mennyire szilárd a mi hitünk. Hogy milyen élő, lüktető, szoros lelki kapcsolatunk van, ami megtartó Urunkkal, Jézus Krisztussal. Az ő örömét nem tudták összetörni a börtönben sem. Akkor sem, amikor megkorbácsolták a mezítelen hátát, és amikor kezét, lábát éppen a Filippi városában levő börtönben kalodába szorították. A legkínosabb pozícióban, vérző háttal, éjfélkor, akkor a Filippi börtönben elkezdett dicséreteket énekelni Silással, az ő missziós munkatársával együtt. Döbbenten kérdezhetnénk, lehetséges-e az ilyesmi? Amikor a külső körülmények a legkedvezőtlenebbek, a legkegyetlenebbek, akkor is képes a hit ilyen örvendezésre? Vagy netán ez már valami beteges extázis? Valami olyan érthetetlen túlrajongása a kétségbeesett léleknek, ami nem követhető már tovább? Pál apostol nagyon józanul, megfontoltan és kiegyensúlyozottan beszél arról, hogy mi a titka az ő megelégelésének. Akkor is, ha szűkölködik, akkor is, ha éhezik, akkor is, ha börtönben van. És akkor is, ha ő csúfosan megalázzák ott. Mi a titka az ő megelégedésének? Az a titka az ő megelégedésének, hogy megtanult valamit. Azt mondja, megtanultam, hogy hogyan kell elhordozni a megaláztatást, az éhezést, a szűkölködést. Megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Testvérek, a hitünk akkor mérődik le igazán, amikor ilyen nehéz körülmények közé kerülünk. Könnyű talán hálát adni, amikor bőségesen van kenyér az asztalon, amikor vastag a pénztárca, vagy a bankszámla. Amikor nincs betegség, nincs próba, nincs szenvedés, nincs szerencsétlenség, nincs gyász. Amikor az élet napos oldalán masírozunk, akkor talán könnyű hálát adni. De nézzük meg, Pál apostol pontosan ellenkező helyzetben van, és mégis azt mondja, megtanultam, hogy abban a helyzetben, amiben vagyok, megelégedett legyek. Egy hindu bölcsesség így fogalmaz, mondd, mit hiszel, és tudom, hogy ki vagy. Mondd, mit hiszel, és tudom, hogy ki vagy. Ez nagyon érvényes, rejánk nézve is. Mert a hitünktől függ az, hogy kik vagyunk. Mert a hitünk mértékétől függ az, hogy bizonyos helyzetekben, körülmények között hogyan viselkedünk. Igen, a hitünk mértékétől függ az, hogy tudunk-e mindenekben hálát adni, avagy inkább panaszra és zugolódásra vagyunk hajlamosak. Csak hogy a hitünk és a lelki békességünk legtöbbször addig tart, ameddig a kenyér tart, a jólét tart, az egészség és a siker. És ha ezek elfogynak, akkor mi következik? Nézzük meg, hogy az Ószövetség pusztai vándor népe, Izrael, milyen nagy újongásra és örömmel fogadta el az Egyiptomból való szabadulás csodáját, de alig, hogy elindultak az ígéret földje felé, a sivatagon át, elfogyott a kenyér, aztán elfogyott a víz, és amikor mindezek elfogytak, akkor elkezdtek zugolódni Isten ellen. Mózes ellen is föllázadtak. Vissza akartak menni Egyiptomba. Nem hitték azt, hogy Isten képes gondoskodni róluk a sivatagi körülmények között is. Ott van a másik ószövetségi közismert példa. Jób esete. Isten 10 gyermekkel, egészséggel, gazdagsággal, sikerrel, hírnévvel ajándékozta meg. Aztán egy csapásra elvétetik mind a 10 gyermek, egy szerencsétlen balesetben. Aztán oda lesz minden gazdagsága, aztán az egészsége is. És amikor már nincsenek gyermekek, nincs anyagi háttér és nincs egészség, akkor a felesége azt mondja, átkozd meg az Istent és hajd meg. Mert csak addig jó az Isten, ameddig van egészség, van gyermek, van kenyér, van pénz, van siker és hírnév. De ha netán ezek elvétetnek, akkor nem kell az Isten sem. Erre jó, mit válaszol? Úgy beszélsz, úgy szólsz, mondja az asszonyának, mint a bolondok közül egy. Mert ha a jót elvettük, a rosszat ne vennőké el? Ugyanannak az Istennek a kezéből? És bizony, nagy tanulság ez, testvérek, hogy a hitünk nem a jólét napjaiban vizsgázik, hanem éppen a szükség a próba idején. Valaki elmesélte egyszer, hogy a kórházban volt, jó előre megmondták neki az orvosok, hogy az a vizsgálat, amin át fog esni, kőkemény lesz. Ő pedig bement, hívő emberről van szó, és mosolyogva beszélt az orvosokkal, hihetetlen bátorságról tett tanúbizonyságot. A nővérek meg az orvosok ott hüledeztek, hogy hogyan lehet valaki ilyen, ekkora hit. És micsoda önuralom, teljesen elámultak, ő pedig még a nyakában lógó keresztet is kirakta jó látható módon, lássák, hogy miről van szó. És utána, amikor már a tű a legmélyebben volt benne, akkor az ellehetetlenülésnek, a sötétségnek olyan mély vermében érezte magát, hogy még azt is elfelejtette, hogy Isten egyáltalán létezik. És amikor mindezen átesett, ezen a mélységes, sötét időszakon, akkor így utólag eszébe jutott, hogy hát miért is nem imádkoztam én akkor? És hogy is van az, hogy akkor elfeledkeztem hitemről, Istenemről és mindenről, amivel korábban hencegtem még az orvosok előtt is? És mindezt a lelkigondozó papjának mesélte el utólag ez az ember. Igen, ott derül ki a hit mértéke, ereje, amikor a próba mélyén, netán a sötétség vermében vagyunk. Hogy mondja itt Pál apostol, aki börtönben van, megaláztatott, szűkölködik, éhezik, fázik a börtön mélyén, és mégis azt mondja, tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mert megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Mert megtanultam. Testvérek, az Isten iskolájába jó lenne rendszeresen járni. És rendszeresen tanulgatni ezt, amit Pál apostol is meg tudott tanulni. Azért, hogy ne csak a hálaadás napján jusson eszünkbe, hogy hát meg kéne köszönni a mindennapi kenyeret, meg a mindennapi öltözetet, meg a meleg otthont, meg kellene köszönni azt a kis egészséget, ami még van, és nem kellene annyi zugolódni és panaszkodni azokért, amik nincsenek. Valószínű, hogy amik hiányoznak, amik nincsenek, azokra pillanatnyilag nincs is szükségünk. És azért kellene hálát adni, elsősorban azért, ami van. Ha valaki most oda tenne minket, hogy nyugodt, csendes órát szánjunk arra, hogy írjuk fel egy listára, hogy mi az, amink van, és melléje írjuk oda, mit hiányolunk. Bizonyára legtöbbünk listáján az lenne a többletben, amink van, és amiért talán nem is adtunk eddig hálát, nem is mondtunk köszönetet. Mert előbb-utóbb, testvérek, tudjuk, hogy nem lesz semmink. Mindaz, amiért rohanunk, törjük magunkat, fáradozunk, gürcölünk, az mind-mind egyszer kihull a kezünkből, kifolyik úgy, mint a tengerparton játszadozó gyermek markából a száraz homok. És a végén megmarad valami. Nem az, amit a kezünkben szorongattunk, nem az, amit a zsebünkben őrizgettünk, nem az, amit a pénztárcánkban hurcoltunk, és nem az, amit a bankszámlánkra gyűjtöttünk. Nem. Hanem valami más. És ez az, amivel rendelkezett Pál apostol akkor is, amikor külsőleg szükölködött, amikor jövedelmesen volt, lakása sem volt, csak egy börtöncella, amikor semmi földi jóval nem rendelkezett, úgymond, mégis gazdagabb volt, mint sokan közülünk. És mi volt a titka ennek? Azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban. Ez az erő a dynamis, a görög nyelven. A dinamit szó is innen származik. Az a robbantó erő, ami sokszor hegyeket tud mozgatni. Testvérek, Krisztusban rejlik a győzelmes élet titka, a hálás élet titka, a köszönetet mondó élet titka. Krisztusban rejlik. Manapság sokszor energia hiányra panaszkodik a világ. És a tudósok, környezetkímélők már kongatják a vészharangot, hogy előbb-utóbb elfogy a kőolaj, előbb-utóbb elfogy sok más energiaforrás. Mi lesz a túlszaporodó emberiséggel, ha nem lesz honnan pótolja ezeket az energia lehetőségeket? Mi fogja hajtani a gépeinket? Mi fogja biztosítani a világosságot az otthonunkban, a meleget a lakásunkban? Mi fogja hajtani az autókat majd a jövő generációk számára, stb. Stb. Energiakrízis. Ismerős ez a kifejezés? Igen, de lelki értelemben is ismerős. És akkor lelassul az élet, ha energiakrízisben szenvedünk, akkor képtelen vagyok szeretni, lebénul a lélek, akkor nem tudok bocsánatot kérni, mert nincs rá erőm, és nem tudok megbocsátani, mert ahhoz sincs energia. És jaj, mennyi ember szenved ilyen energiakrízisben? Lelki energia hiányban. És ezért mondja Pál apostol, hogy a győzelmes keresztény élet titka, amelyik meg tud elégedni mindenféle helyzetben, éppen ez, mindenre van erő a Krisztusban. Ó testvéreim, nagy kiváltság és lehetőség az, hogy ez a mindenre elégséges isteni erőforrás a rendelkezésünkre áll, merítünk-e belőle, keressük-e rendszeresen, kinyitjuk-e naponta a Szentírást, mert nem elég a testi kenyér, ugye a hálaadás napja van ma, hanem kell a lelki kenyér is. Az a mennyei táplálék, ami minket, földieket meg tud erősíteni, és kitartóvá tud tenni a hit harcába. Azért, hogy elmondhassuk mi is Pál apostollal együtt, hogy nem panaszkodom a szűkölködésemre nézve, mert megtanultam, hogy azokban, amikben vagyok, megelégedett legyek. Noha ismerős vagyok jó lakással is, éhezéssel is, szűkölködéssel is, bővölködéssel is, de mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Bárcsak ez lehetne a mi hitvallásunk is hálaadás napján. És akkor bizonyára, a mi hitünk soha nem vallon a szégyen. Sem Isten előtt, sem az emberek előtt. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 412-es énekünk első versét. 412-es ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Imádkozzunk! Köszönjük, Istenünk, édesatyánk, azt a sok jót, amivel megáldottál eddig minket. Bocsáss meg, hogy Nem mindig jut eszünkbe ezért hálát adni neked. És bocsáss meg, hogy többször amiatt panaszkodunk, ami nincs. Taníts meg Pálhoz hasonlóan minden helyzetben megelégedettnek lenni. Köszönjük hálaadással, hogy te vagy a mi erőforrásunk is. Hadd mondhassuk el mi is Pállal együtt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Istenünk, ne engedd, hogy hiányainkban, szükségeinkben, próbáinkban felmondjon a mi hitünk. Ne engedd, hogy hátat fordítsunk neked, és ne engedd, hogy föllázadjunk ellened. Őrizd meg minket az ilyen kétségbe esett lépésektől, amelyek kárunkra lennének. Köszönjük hálaadással, hogy újra és újra gondoskodsz rólunk, testi, lelki szükségleteinket kielégíted, és köszönjük, hogy ezután is rád bízhatjuk magunkat, szeretteinkkel együtt. Hisszük, hogy a te gondoskodó, irgalmas szereteted ezután sem fogy el a mi életünkből. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, mondják ki a maga szentes imáját az Úrnak. Áldunk téged, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a hirdetéseket. Hálás szívvel mondunk köszönetet az elmúlt hónapban befolyt szeretetszolgálati adományokért, mint egy 2000 lej gyűlt össze Veres Ádám szatmári testvérünk gyógykezelésére, amit át is utaltunk a héten neki. Szeptember folyamán, ugye, ahogy évek óta gyakoroljuk, az ilahi árváknak fogadunk el külön adományokat. Hiszük, hogy a mi segítségünk továbbra is jól fog és szükséges nekik abban a helyzetben, amiben vannak ezek az árva gyerekek. Testvérek, szeptember 14-én szombaton templomban egy hitmélyítő csendes nap lesz, ugye, hogy tavaly ősszel is szerveztünk ilyet. Vendégekkel, más gyülekezetekből érkezőkkel együtt fogunk ünnepelni. Vendég lelkipásztorok szolgálatával lesz gazdag a nap. Magyarországi lelkipásztor testvérünk fog szolgálni Erdélyből, és Kárpátaljáról is jön egy lelkipásztor testvérünk. Kérjük előre az asszony testvéreket, hogy gondoskodjanak egy tányér süteménnyel a vendégek ellátásáról. Hirdetem azoknak, akik megrendelték erre az évre a Hírek Izraelből és Évfélyi Kiáltás című folyóiratokat, hogy végre leküldték a számlát a terjesztők, és megtudtuk, hogy 62 lej a darabja egy évre, tehát akik még eddig nem fizették ki, kérjük, akkor rendezzék ezt a tartozást, 62 lej per folyóirat egy évre. Akik többet fizettek előre, azoknak vissza fogjuk adni a különbözetet. Most örömmel jelentem, hogy keresztelésre készülünk, ráadásul ikreket fogunk keresztelni, két aranyos kislányt, Bárdos István és Gyöngyi gyermekeit, Blanka és Izabella, így hívják a két kislányt, és utána majd folytatjuk együttlétünket az új kenyeri úrvacsorával. Most a keresztelésre készülve énekeljük a 255-ös ének, első két versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Azt a szülőket, keresztszülőket, és mindenek előtt a két aranyos kislány. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztséget, amit az írva található a Máté evangélium a 28. részében a következő képpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én kiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés. Igen, helyettel foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, az imént a szószéki igehirdetésben elhangzott az, hogy Pál apostol megtanult valamit. Nagyon hányatott sorsa volt, tudjuk, hogy az evangélium szolgálatában nagyon sok üldöztetésnek, szenvedésnek, bebörtönzésnek, megkorbácsolásnak, megkövezésnek volt kitéve, és mindezek közepette megtanult valamit. Nem a szorzótáblát, nem a komputerkezelést, nem a mai modern tudományok egyikét, másikát, hanem az Isten iskolájában megtanult megelégedettnek lenni minden helyzetben. Nos, miért utalok vissza erre az igehirdetésbeli gondolatra? Azért, mert itt a keresztség szereztetés igéjében is Jézus beszél arról, hogy tanuljunk meg valamit. Azt mondja a tanítványoknak: menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe, és tanítsátok meg őket, a megkeresztelteket, mind arra, amit én parancsoltam nektek. Tehát a szülők, keresztszülők, óriási feladat áll előttetek, azon túl, hogy szülőkként világra hoztátok ezeket az aranyos gyermekeket, azon túl, hogy etetni kell őket, tisztába kell tenni őket, fürözteni kell őket, majd aztán óvodába, iskolába küldve ellátni minden szükségessel, azon túl szülőknek, keresztszülőknek ez a szent feladatuk, hogy tanítsák meg őket mindarra, amit Jézus parancsolt. Jézus most rátok parancsol, mint a tanítványokra. Azt mondja, hogy ha megkeresztelitek őket, akkor tanítsátok is meg őket valamire. Azon túl, hogy iskolában megtanítják őket majd sok mindenre, meg ők maguk is megtanulnak önmaguktól majd sok mindent, azon túl tanítsátok meg a Jézusi útra őket, hogy megtartsák azt a parancsot, amit Jézus rátok bízott. És kérdezhetnénk, mi ez a parancs, amit meg kell tanulnunk nekünk is, gyermekeinknek is. Tudjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ezek a gyermekek nem attól lesznek boldogok ezen a világon, hogy milyen diplomájuk lesz majd, vagy mekkora házban laknak majd, vagy milyen autóval furikáznak, vagy magán helikopterrel netán, hanem attól lesznek boldogok, ha átélik a Jézusi szeretet maradandóságát az ő mindennapjaiban. És ez az, amit általatok tud Isten eljuttatni hozzájuk, egy kicsi aranyos gyermekekhez. Hát ebben a szent feladatban, ennek teljesítésében erősítsen titeket, adjon nektek bölcsességet, imádságos szívet, hűséget, Istenhez való ragaszkodást és a gyermekek iránti teljes nyitottságot, szeretetet és türelmet mindvégig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek előtökbe, melyekre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba a Szent Keresztség által befogadtassanak? Akarjátok-e ezt? Másodszor ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ígéritek-e ezt? Gyertek, tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül az Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk-e kisgyermekekért. Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással az élet csodáját, köszönjük, hogy megtartottad az édesanyát a szülés közepette, és köszönjük, hogy világra hoztad ezt a két aranyos kislányt. Köszönjük, hogy bennük is visszatükröződhet a teremtő arca, az a nagy isteni szeretet, amiből indul minden új élet. Köszönjük, hogy Jézusi parancsot kötsz most a szülők, keresztszülők szívére, azért, hogy tanítsák meg a Jézusi élet útjára ezeket a kisgyermekeket, és éljék át majd felnövekvő életükben a te szeretetednek a csodáját, ami meg tudja őket is tartani, és meg tudja őket is őrizni a gonosznak minden rontásától. Istenünk, vigyázz rájuk, és őrizd meg őket az árvasság fájdalmától és nyomorúságától, hogy kibontakozó, felnövekvő életben legyenek ők örömére szüleiknek, keresztszüleiknek, nagyszüleiknek, és gazdagodására a te földi anyaszent egyházadnak. Amen.
Love God. keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Izabella, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten megtartó, őrző hatalma legyen e kisgyermekekkel és mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! És amíg elbocsátjuk a kis apróságokat, addig mi készüljünk is, testvérek, az úrvacsorára, elénekelve a 264. énekünknek az első két versét. Mind a két versét énekeljük a 264. éneknek. Az első vers így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát, úgy, ahogy azt megírta Pál apostol a korintusiakhoz küldött első levele 11. részében a következő képpen. Én az Úrtól vettem, mondja az apostol, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen őt elárulták, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és így szólt: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Hasonlóképpen a poharat is vette a vacsora után, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyéke kenyérből, és igyéke pohárból, hogy aki méltatlanul, azaz háladás nélkül, bűnbánat nélkül, és az új életre való készség nélkül venni e jegyeket, az ítéletet enne is inna önmaga számára, mivel ez esetben nem becsüli meg az Úrnak testét. ez a pohár az új szövetség az én vérem által, hallottuk. Szereti az ember, az életre kész ember szereti az új dolgokat. Hogyha körülnézünk csak itt a templomban, rögtön feltűnik a templomba járó gyülekezeti tagoknak, hogy egy kicsit másképp néz ki ez a templom, mint egy hónappal ezelőtt. Új festés. Jól érezzük magunkat benne. Aki bármilyen új feladatot vállal, visz véghez, megújítja környezetét, az bízik abban, hogy van folytatás. Új tanévet kezdenek a gyerekek, diákok, és hát tudják azt, hogy egy évig ismét van feladat, de van találkozás is, és vannak szünetek, és hát ismét értelemmel megtelve telhet az életük. Hogyha valaki bármilyen apróságot, csak egy új ruhát, vagy egy új könyvet vásárol magának, abban is benne van az, hogy számít arra, hogy az életének van egy következő lépése, következő szakasza. De hát ezek mind-mind apróságok azokhoz, a dolgokhoz képest, ahhoz a nagy dologhoz képest, aminek a címét is tanulja voltunk. Mindez apróság ahhoz képest, mint amikor egy gyermek születik a világra. Egy új élettel gazdagszik a család. Akár ilyen nagy dologra gondoljunk, akár az élet apróságaira, amelyben az új megjelenik számunkra, mindezeknek van egy közös nevezője, mégpedig a reménység. Aki új dologgal, új feladattal veszi körül magát, az reménykedik abban, hogy van egy következő lépés, mert Isten valamit még rábízott ebben az életben. Azon az éjszakán ezt mondja a mi Urunk, de pohárom az új szövetség az én vérem által. Volt az előző szövetség, Isten csodálatos szabadításának a tette után, az Egyiptomból való kijövete után, ezt a szövetséget, amelyben Isten elkötelezi magát az ő népe mellett, ezt a szövetséget megpecsételte a törvény, a Tóra, a 10 parancsolat átadása ennek a népnek Mózesen keresztül a Sínai hegyen. De tudjuk, hogy Istennek ezt a szándékát, hogy a népében megdicsőüljön, rajta legyen az ő áldásának a teljessége, és hogy ez a közösség világosság legyen az egész világ számára. Nos, ezt a szövetséget mennyi minden megterhelte, megrontotta, mennyi lázadás és mennyi bűn. Jézus azt mondja, valóban a világ történelmének ezen a fordulópontján új szövetség, ez a pohár az én vérem által. Talán egy idő után, gondoljunk csak akár fér-feleség kapcsolatára, vagy két barát kapcsolatára, ha egy idő után túl sok a bizonytalanság, ha egy idő után egyik vagy másik fél túl sokszor szegi meg a szövetséget, akkor szükségképpen felmerül benne a gondolat, hogy a másik részéről áll-e még a szövetség. Így vagyunk mi Istennel is. Az emberi sok-sok botladozás, hitetlenség után joggal merül fel a kérdés, vajon Isten tartja-e még önmagát a saját szavához, annyi és annyi hűtlenkedés után. Amikor azon a nagy csütörtöki éjszakán is azt mondja, hogy poháram az új szövetség, akkor két dolgot is kimond egyszerre. Igen, Isten nyilvánvalóan a Krisztus halálában, feltámadásában, a Szentlélek elküldésében újból kinyilvánítja népe iránti szövetségét. De úgy nyilvánítja ki ezúttal, hogy az immár nem csak egy népre vonatkozik, hanem bevonja ebbe a szövetségbe az egész világot. Mi azt kérdezzük, de hát miért új szövetség ez nekünk, a Jézus nevében való szövetség, hisz ez számunkra már régi. Ebbe születtünk bele, ebben konfirmáltunk, ebben élünk. És érezzük és tudjuk, hogy mi magunk is sokszor így hitetlenségünkkel, szeretetlenségünkkel, lázadásunkkal, hálátlanságunkkal, régivé, megfáradtá tudjuk tenni ezt a szövetséget. És Isten nekünk ezen a mai alkalommal is jelt ad arra nézve, hogy ő a maga részéről ismét megújítja valóban a szövetséget. E poháram az új szövetség az én vérem által. Számunkra ismét ezen a napon újként hangozhat annak a isteni megerősítése, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezért lehet új számunkra az, ami régi. Adjunk hálát azért, hogy Isten kész ismét a maga teljes igazságával, szavának a visszavonhatatlanságával szövetséget kötni velünk, és mi pedig a szövetséget kinyújtó kézbe, isteni kézbe tudjuk oda tenni ismét a mi kezünket. Amen. Valljuk meg, testvéreim, a mi hitünket, és mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban kifogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felment a mennyekbe. Ott ül az Atya Isten jobbján, honnan hiszen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy közönséges kereszt, anyaszent egyházat, szentek egyességét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Anyaszent egyházunk gyakorlata szerint néhány kérdést intézek a gyülekezethez, melyre mindenki válaszoljon, lelkiismerete szerint hangos szóval. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első ember esete folytán ti magatok is mindenestől fogva, gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, és hogy büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, kiérettetek testben elbocsátotta, kinek egyszer és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hiszitek-e, valljátok-e? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár elhívott szolgája. Bűnvallásotok és hitvallásotok alapján hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad az Úr, a mi Istenünk, mindazoknak, akik segítségül hívják az ő nevét. Amen.